28. fejezet. Vállalkozom, hogy elmegyek Soissonba puskaport szerezni. Megbízó levelet kapok Girard tábornoktól. Lafayette felhívása. Bard a festő. Elmentem Lafayette-hez. Tábornok úr, szóltam hozzá. Ön az imént azt válaszolta Aragónak, hogy nincs elegendő puskapora. Ez az igazság, felelte, de talán kár volt bevallanom. Megengedi, hogy szerezzek?
Maga?
Én. És hol akar szerezni? Ott, ahol van. Talán Soissonban vagy La Ferben. Csak hogy nem adják ám oda. Akkor elveszem.
Elveszi? Maga?
Hát persze. Erőszakkal? Miért ne? A Louvre-t sem szép szóval foglaltuk el. Maga megbolondult, barátom, mondta a tábornok. Kérem, higgy el, hogy komolyan beszélek. Menjen szépen haza, hisz olyan fáradt, hogy azt se tudja, mit beszél. Hallom, itt töltötte az éjszakát. Tábornok úr, adjon nekem írásbeli parancsot, hogy hozzak puskaport. Szó sem lehet róla. Ez az utolsó szava? Értse meg, nem akarom, hogy agyonlőjék. Rendben van, akkor legalább adjon egy írást, amellyel be tudok jutni Girard tábornokhoz. Nagyon szívesen. Kérem, Bonelié úr, írja meg. Bonelié épp nem ér rá, tábornok úr. Majd én megcsinálom, ön pedig mindjárt aláírja. Egyébként igaza van. Halálosan fáradt vagyok, és hazamegyek. Az egyik asztalnál megírtam egy levelet, mely a következőképpen szólt. 1830. július 30-a 1 órakor. Nyílt parancs. Alexandre Dumas számára, hogy jelentkezzék Girard tábornoknál. A levéllel és az írótollal visszamentem Lafayette-hez. Aláírta. Végre kezemben volt a parancs. Köszönöm, tábornok úr, mondtam. És mint hogy a parancs az én kézírásommal készült, mindjárt hozzáírtam a következőket. Girard tábornoknál, akinek figyelmébe ajánljuk Dumas úr javaslatát. Egy nyílt parancsal azonnal bejutottam Lafitte-hez, és tőle tovább Girard tábornokhoz. Gyerekkoromban, Collárék házában már találkoztunk. Amikor bemutatkoztam, a tábornok megismert. Maga az, Dumas úr? Hát halljuk, hogy szól az a javaslat. Elmondom, tábornok úr. Az imént ott voltam a városházán, amikor Lafayette kijelentette, hogy szűkében vagyunk a lőpornak. Ha tizedik Károly megpróbálna visszatérni Párizsba, legfőjebb 4000 töltény állna rendelkezésünkre. Bizony, így igaz. Gondolhatja, milyen aggasztó a helyzet. Nos, hát én felajánlottam Lafayette tábornoknak, hogy szerzek puskaport. Hol? Soissonban. És hogyan? Ahogy szokás. Azt hiszem, szerezni csak egyféleképpen lehet. Oda megyek, és udvariasan elkérem a puskaport. Kitől? A helyőrség parancsnokától természetesen. És ha nem ad, akkor elveszem. Épp erre volnék kíváncsi. Azt mondja meg, milyen módon akarja elvenni a puskaport. Az már az én dolgom. Nem értem. Lafayette tábornok támogat egy ilyen javaslatot? Tessék elolvasni, szó szerint ezt írja, jelentkezzék Girard tábornoknál, akinek figyelmébe ajánljuk Dumas úr javaslatát. És ő nem nevezte őrültségnek a javaslatát? Az igazság kedvéért meg kell mondanom, tábornok úr, hogy volt közöttünk egy nagyon rövid vita. De hát őneki figyelmeztetnie kellett volna magát, hogy ez a vállalkozás minden emberi számítás szerint csak is főbelövéssel végződhetik. Ha az emlékezetem nem csal, tett is hasonló értelmű kijelentést. Akkor viszont miért pártolja ezt a javaslatot? Mert sikerült meggyőznöm. Ebben az esetben ő is kiadhatta volna a parancsot, amit tőlem kér. Véleményem szerint a katonai hatóságok nem neki, hanem a tábornok úrnak vannak alárendelve. Girard tábornok a száját haraddálva hümmögött. Nos, tábornok úr, kérdeztem. Lehetetlen, amit kér. Miért lehetetlen? Mert én egy ilyen parancs kiadásának felelősségét nem vállalhatom magamra. A szemébe néztem. Miért, tábornok úr? Kérdeztem. Hiszen én magamra vállalom a parancs végrehajtását. A tábornok összerenzent, most ő nézett a szemembe.
Nem, mondta, merő képtelenség.
Forduljon az ideglenes kormányhoz.
Mintha az a híres ideglenes kormány található lenne valahol. Kerestem már mindenfelé, minden valamire való embernél érdeklődtem, de ott, ahová utasítottak, csak óriási és teljesen kihalt üléstermet találtam. A közepén egy nagy asztalt, a nagy asztalon üres borospalackokat és sörös üvegeket, egy sarokban pedig egy boldogtalan tintanyalót az íróasztalnál. Tábornok úr, tudom, hogy mit akarok. Kérem, ne utasítson vissza, írja alá a szóban forgó parancsot.
Mindenáron ragaszkodik hozzá?
Nagyon szeretném, tábornok úr.
És ha baj lesz a dologból, tudja-e majd, hogy kitokoljon érte?
Ha úgy tetszik, előre megadom a tábornok úrnak a felmentést minden felelősség alól.
Tessék, akkor írja meg maga a parancsot.
Leírom, de arra kérem a tábornok urat, hogy másolja le. Sokkal hatékonyabb a parancs, ha saját kezüleg íródott.
Legyen.
Papírost kerítettem, és a következő parancs mintát írtam rá. Felszólítom Szóaszonváros katonai hatóságait, hogy haladéktalanul szolgáltassák ki Alexandre Dumas úrnak a teljes puskapor készletet, akár a Lőportoronyban, akár másutt található. Párizs, 1830. július 30-án. Átnyújtottam az írást a tábornoknak. Ő kétszer is elolvasta.
Hát ennyire ragaszkodik hozzá, mondta,
és aláírta a parancsot. Úgy látszik, elfelejtette, hogy saját kezüleg írt parancsot kértem tőle.
Én azonban nem szóltam semmit, eszembe jutott valami.
Köszönöm, tábornok úr.
Megvan elégedve?
Nagyon.
Magát nem nehéz boldoggá tenni.
Ezzel visszament a szalomba.
De nekem még kezemben volt a toll, s azzal mindjárt odaírtam a neve alá.
Hadügyminiszter.
Most ezzel a kiegészítéssel így szólt a parancs teljes szövege. Fölszólítom Szóaszonváros katonai hatóságait, hogy haladéktalanul szolgáltassák ki Alexandre Dumas úrnak a teljes puskapor készletet, akár a Lőportoronyban, akár másutt található. Párizs, 1830. július 30-án, Gérard, hadügyminiszter.
De ezzel, amint azt bizonyára sejti az olvasó is, még nem lett vége a dolognak. Kezemben volt ugyan egy parancs Gérard aláírásával a katonai hatóságokhoz intézve, én azonban még egy felhívást akartam szerezni a polgári hatóságokhoz Lafayette aláírásával. Tudtam ugyan, Gérard tábornoknak mekkora a tekintélye katonai körökben, de azt is tudtam, hogy Lafayette tábornok országos népszerűsége mennyivel többet ér. Mellesleg a két aláírás csak erősítené egymást. Visszamentem a városházára, s kérettem Lafayette-et, aki mindjárt kijött.
Mi az? Kérdezte. Maga még nem feküdt le?
Nem, tábornok úr, válaszoltam. Utazom.
Hová?
Szóaszomba.
Parancs nélkül?
Gérard tábornok parancsával.
Azt akarja mondani, hogy Gérard parancsot adott magának?
Örömteli lelkesedéssel, tábornok úr.
Szeretném én azt látni.
Íme itt van.
Elolvasta a parancsot.
Micsoda?
Kérdezte aztán.
Hadügyminiszter?
A tábornok úr úgy vélte, hogy ez csak hasznomra lehet.
Hát akkor jól tette.
És magától nem kapok semmit, tábornok úr?
Mit adjak?
Szólítsa fel a polgári hatóságokat, hogy támogassanak engem forradalmi céljaim elérésében. Vállalkozásomat csak akkor tekinthetem eredményesnek, ha mindenki egyetért vele.
Szíves örömest! Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy maga a bőrét viszi vására, én viszont semmit sem merek kockáztatni.
Tollat ragadott, és ezúttal saját kezüleg finom kezevonásával a következő felhívást fogalmazta meg.
Szóaszonváros polgáraihoz.
Polgártársak! Bizonyára értesültek róla, mi történt Párizsban, forradalmunk három dicsőséges napján.
Elűztük a Bourbonokat, megszálltuk a Louvre-t, fővárosunkban a nép vette kezébe a hatalmat. Háromnapos uralmunk után azonban már is feszély fenyegeti drágán szerzett győzelmünket, kevés a lőszerünk. Ennél fogva elküldjük hozzátok egyik harcostársunkat, Alexandre Dumas-t, hogy testvéri szóval forduljon hozzátok, hazaszerető, hűséges franciák. Küldjetek annyi puskaport, amennyit csak összetudtok szedni a harcoló párizsiaknak. Legyen ez a ti áldozatotok a hazaoltárám. Az ideglenes kormány nevében Lafayette, a nemzetőrség parancsnoka, kelt Párizsban a városházán 1830. július 30-án. Végül is, amint látják, a felhívásban csak hazaszeretetről és áldozatvállalásról volt szó. Ennél én jóval többet reméltem, de be kellett érnem azzal, amit kaptam. Megöleltem Lafayette tábornokot, és négyesével száguldottam le a városháza lépcsőim. Délután 3 óra volt. Soissons, meg katonai erődítmény, este 11-kor bezárta kapuit. Nekem tehát úgy kellett megtennem a 24 mérföldes utat, hogy 11 óra előtt odaérjek. A téren észrevettem Bardot, a fiatal festőt, aki barátom volt. E 18 éves, nagyon jó megjelenésű fiatalembernek nyugodt és szemtelen arcvonásai a 15. század szobraira emlékeztettek. Nekem mindig Donatello Szent György szobrát juttatta eszembe. Hirtelen elfogott a vágy egy utitás után. Legyen legalább valaki, aki eltemet, ha valóra válik Lafayette és Girard tábornok jóslata. Oda mentem hozzá. Mondja csak, érdeklődtem. Mit csinál itt, kedves barátom? Csak úgy nézelődöm, hiszen minden olyan izgalmas. Több, mint izgalmas. Nagyszerű. Bizonyára kivette a részét az eseményekből. Sajnos nem lehetett. Nem is volt más fegyverem, mint egy ócska alabárd a műtermemben. Ha akarja, behozhatja, amit elmulasztott. Boldog lennék. Hát akkor jöjjön velem. Mit csinálunk? Agyon lövetjük magunkat. Ez már döfi. Bravo! Rohanjon föl a lakásomra, hozza el a két lövetű pisztolyaimat, aztán nyergeltesse föl a lovamat. Burzséban találkozunk. Ezt a lovat a Krisztina királynő első jövedelméből vásároltam, mégpedig épp attól a Chopin nevű embertől, akit 29-én reggel az Odeon téren összetévesztettek a császárral. Hol az a Bourget? Kérdezte Bard. A Soissons felé vezető úton a legelső postállomás. Minek a ló, ha egyszer a postállomáson találkozunk? Több okból. Lehet, hogy a postállomáson éppen nincs ló. Az is lehet, hogy más valaki már lefoglalta. Én nem vihetem magammal a kocsimat a barikádok miatt, a postállomásokon pedig, dacolva a hivatalos rendeletekkel, sokszor nincs kocsi a kocsiszínben. Így hát, barátom, ha kapunk kocsit, akkor kocsival megyünk. Ha csak lovat kapunk, akkor egymás oldalán lovagolhatunk teljes vágtában. De ha semmit se kapunk, akkor is ott lesz az én lovam, maga szépen felül mögé, és ketten együtt kitesszük majd a 4 Hajman fiú szebbik felét. Megértette? Megértettem. Ne feledkezzék meg a két pisztolyról. Aki hamarabb ér Bourget-ba, bevárja a másikat. Már itt se vagyok, kiáltott a Bard, és futásnak eredt a szajna irányába. Én sem, válaszoltam, miközben a Vanneri utca felé loholtam, melyen a Saint-Martin utcán keresztül a leggyorsabban juthattam La Villette-be.